Szeretett testvéreim, az ige szavával köszöntelek benneteket Ezékiel próféta könyvéből. Azt mondtam neked, maradj életben. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Kegyelem és békesség, ami Urunktól, és az ő szent lelke legyen velünk, és áldja meg ezt a mai alkalmunkat, hogy az igének ne csupán hallgatói, hanem befogadói és megtartói legyünk. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét hallgassátok, amiképpen megszólít bennünket János evangéliumából a 11. fejezet válogatott verseiben eképpen. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeret, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvére. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor így szólt hozzá, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt testvérének Máriának, a Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyé, te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! Eddig Istennek igéje. Boldog ember, aki hallja az Úrnak beszédét és szívébe zárja, gyertek, válaszoljuk az Úr szavára, imádkozzunk testvéreim. Felséges Istenünk, megtartó mennyei édesatyánk, bizony sokszor könyvhullatásaink vannak. Nem csupán a betegségek miatt, nem csupán a fájdalmak miatt, nem csupán a veszteségeink miatt, könyvhullatásunk van a kicsiny hitűségünk miatt. Amikor tapasztaljuk annyi ajándékodat, áldásodat, amikor megéljük gondviselő szeretetedet, és nincs viszont válasz, mert olyan természetesnek vesszük. Annyira egyértelmű, felsóhajtunk, felkiáltunk, és te cselekszel. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy elfedezed a kicsiny hitűségünket, elfedezed a kételkedésünket, elfedezed a hálátlanságunkat, elfedezed azt, amikor megfeledkezünk rólad, és mindezek ellenére közel jössz hozzánk, igédben, lelked által, a testvéri közösségben, az úrvacsora közösségében. Urunk Istenünk, te áld meg ezt a mai alkalmunkat, tekints egyszülött fiad áldozatára, hogy amikor előtted meghajtjuk magunkat, és felsóhajt a mi szívünk, akkor legyen bennünk kellő bizonyosság, hogy nem volt hiába való a kimondott szó és az elgondolt gondolat. Így őriz bennünket ezen a mai alkalmon is. Szentelj meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, mely megszólított, és hiszem, hogy rajtam keresztül hozzátok is szólni kíván. Megírva van János írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 27., az 51. és 52. versekben eképpen. Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Mindezt pedig nem magától mondta Kajafás, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Eddig Istennek igéje, gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, bőjt és Biblia vasárnapja a mai alkalom, és tudom, hogy a múlt héten volt ez igazából napi ige, bibliaolvasó kalauzunk szerint, de nagy tisztelet úrral egyeztettünk, és mondta, hogy ez kimaradt ez a szakasz. Úgy gondoltam, hogy ennek a mai világnak, 2015-nek az egyik sarkalatos pontja a reménytelenségben is rácsodálkozni az élő Isten gondviselő szeretetére, megtapasztalva azt, hogy van reménység, még azokban az állapotokban is, amikor az ember végképp elesettnek és kiszolgáltatottnak érzi magát, és mikor kell erről szólni, ha nem bőjtben, akkor, amikor oda tudjuk szánni az életünket, amikor le tudunk borulni az élő Isten előtt, kitárni őszintén, tisztán magunkat, hogy színről színre ne csupán az élő Isten, hanem mi magunk is lássuk gondolatainkat. A Heidelbergi KT második kérdés feleletével szeretném kezdeni az alkalmunkat. Hány dolgot kell tudnod abvéget, hogy a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg? Így szól a válasz. Hármat először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy milyen módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki a megszabadításért. Igen, drága testvéreim, szembesülnie kell az embernek azzal, hogy milyen állapotban van, milyen helyzetben van. Nagyon könnyen látjuk a magunk életét elesettnek, nyomorultnak. Nagyon gyakran érezzük azt, hogy most olyan pillanatban köszöntött ránk akár ez a mai reggel is, hogy nem tudjuk, mi lesz a napnak estéjén. Az ember, különösen, hogyha szétnéz a világban, látja azt a nyomorúságot, amely reménytelenségre ad okot. Hogy az évszázadok és ezredek során nem sikerült tanulnunk elődeink gyarlóságaiból, hibáiból, én központúságából, és még most is dörögnek a fegyverek, hitéért, meggyőződéséért, vallási öntudatáért kell veszélyben élni testvéreknek a világ számos táján. A 21. században ez egy reménytelen állapot. Amikor nem tudjuk, hogy mi történik velünk a következő lépésnél, és nem csupán azért, mert hogy mi lesz az egészségünkkel, vagy lesz-e akár a holnapi naptól munkahelyünk, hanem legfőképpen azért, hogy valami elvakult, fanatikus nem robbant-e, nem vesz elő ránk fegyvert, és kezd el lövöldözni. Reménytelen állapotok. És reménytelen állapotok, amikor megérezzük a kor előre haladtával a magunk életén is azt, hogy egyre kevesebbet tudunk teljesíteni fizikálisan, szellemileg. Gyakran tapasztalja az ember magán, hogy ez néhány hónappal, esztendővel ezelőtt nem okozott problémát, most meg még egy-egy archoz nevet is nehéz társítani. Ránk köszönnek olyanok, akiket ismernünk kellene, de nem tudjuk, hogy ki is ő valójában. És megdöbben az ember szívében is. Talán reménytelenség fogja el. Mi lesz ezek után? Bibliai történetünkben Lázár betegségéről, elmúlásáról és feltámadásáról hallottunk. Ott van a hír, amivel szembesül maga Lázár, amivel szembesülnek a testvérei. Beteggé válik a férfi, akire számítanak, akiben bíznak, aki a megélhetést biztosítja, biztonságot nyújt abban a korban. Beteggé lesz. Gyógyító orvosra van szükség. És bizony Mária és Márta tudja, hogy ez a gyógyító orvos nincs ott karnyújtásnyira most tőlük. De tudják, hogy hol van, és hírnököt küldenek. Lázár beteg. Olyan jó, amikor az ember tudja, hogy kihez lehet fordulni. Kit lehet megszólítani, kit lehet utolérni. Amikor azt gondolja az ember, hogy talán nem kell napokat, heteket, hónapokat esetleg éveket várni arra, hogy egy-egy orvosi vizsgálat megtörténhessen az életében, hanem van valaki, akin keresztül ez felgyorsulhat, megtörténhet, akkor, amikor szükség van rá. Január elején nagylányom nagyon keményen megbetegedett, 40 fokos lázban volt, vagy 10-12 napig, senki nem tudta, mi a baja. Beutalták az infektológiára, ambuláns kezelésre, keményen 3 hét után kapott időpontot, levették a vért, és utána mondták, hogy majd 2 hét múlva lehet menni az eredményért. Mondtam, biztatva, bátorítva a leányomat, az eredmény meg fog születni, kedvesem, vagy megállapítják, hogy meggyógyultál, vagy megállapítják, hogy elhunytál. De amikor az embernek ott van a gyógyító orvos, akinek lehet üzenni, akár úgy, hogy hírnököt küld, akár úgy, hogy összekulcsolja a kezét és imádkozik, akkor joggal ott van benne a reménység, a bizonyosság abban, hogy ez a gyógyító orvos nem fogja azt mondani, hogy majd 3 hét múlva ide lehet fáradni. És ebben a történetben mégis ez történik. Amikor Jézus meghallja a hírt, nyugtázza. Nem halálos ez a betegség, Isten dicsőségét szolgálja. És nem indul. És mindenki csodálkozik. A tanítványok, Mária és Márta, de talán még Lázár is, hogy miért nem jön Jézus. Vagy legalábbis miért nem cselekszik valamit. És amikor ezt tapasztaljuk keresztény emberként az élő Istennél, hogy hiába zörgetünk, hiába kopogtatunk, idézőjelben hiába imádkozunk, mert nem történik semmi, akkor jön a kétségbe esett állapot, a könyhullatásos állapot. Még az Isten is elfordult. Még az Úr is elhagyott. Nincs elég nyomorúságom. Nincs elég bajom. Bizony, vannak olyan pillanatok, amikor az ember ebben a lemondásában egy feladásos állapotba kerül, beletörődik. Már az Isten sem változtat ezen. Nem látogat meg, és nem jön hozzám közelebb. És amikor az Úr Jézus Krisztus mégiscsak megy, és mégiscsak cselekszik, és a feltámadás teológiáját beszéli át Mártával, akkor oda helyezi a kérdést a szívére, hiszed-e ezt, hogy fel fog támadni a te testvéred, mert én vagyok a feltámadás és az élet. És egy olyan gyönyörű bizonyságtételt hallunk, drága testvérek, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Minden nyomorúság, minden beletörődött állapot ellenére, hiszen már eltemették Lázárt. Kimondatott a végső pont, tehát ezen emberileg nézve nem lehet már változtatni. Nem jöttél, nem cselekedtél. És mindezek ellenére azt mondja Márta, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten egyszülött fia. Így odaborulni az élő Istenhez, így vallást tenni az Úr Jézus Krisztus előtt, csak az az ember tud, akinek a szívében a beletörődött, a lemondás, a feladás ellenére is ott van az a hatalmas, nagy bizalom és reménység, a az élő Isten felé. Mert csak jobb jöhet. Csak jobb történhet velem. Ha már Lázárnak el is kellett mennie, de az én életemben már csak jobb történhet, hiszen itt vagy, mellettem vagy. És az életem ott van a te hatókörödben, hatósugaradban. Drága testvérek, a reménység a keresztény ember számára nem abban teljesedik ki, hogy majd valamikor esetleg az elmúlásunk után jobbra fordulhat az életünk, hanem a keresztény ember reménysége abban teljesedik ki, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett tudja az életét. És az a Krisztus segít. Nem csupán azzal, hogy oda megy a sírhoz és elhengeríteti a követ, és azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki! Mert ez egy hatalmas nagy csoda. Hanem ebben a történetben van egy elejtett fél mondat, amikor az Úr Jézus Krisztusról így szól az írás, hogy könnyekre fakadt. Amikor együtt érez. Az élő Isten együtt érez az emberrel. Nem szánja. Nem egy olyan dolog fogalmazódik meg benne, hogy látva a nyomorúságát, ó, hát, akkor mégiscsak, no, nem. Ez nem olyan történet, mint amikor látunk a televízióban egy nyomorult emberi élet példát, és felbuzdulva hirtelen mindenki segítséggel fordul felé. Az Úr Jézus Krisztus ott, abban a pillanatban valósággal éli, érzi át Máriának a keserűségét. Azt az űrt, azt a hiányt, amit Lázár jelent számára, az ő nem léte. És hogyha Mária felé így fordult az Úr Jézus Krisztus, akkor legyünk reménységgel, hogy felénk is így fordul az Úr Jézus Krisztus. Mert fontosak vagyunk számára. Miért vagyunk fontosak számára? Azért, amit Kajafás mondott. És ez pedig nem más, mint hogy az Úr Jézus Krisztus nem csupán a népéért hal meg, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. És itt nem arról van szó, hogy egy nyáj és egy akol című történet legyen, hanem hogy az emberek szívében, amikor ott van már a Krisztus ismeret, az ne csak egy elhalványított régi emlékkép legyen valakiről, aki hogy-hogy nem tudott jeleket tenni és csodákat tenni, hanem élesre fókuszált istenkép legyen, aki ma is jelen van az én életemben, aki ma is körülvesz engem az ő szeretetével, aki velem együtt könnyezik, ha arra van szükségem, aki kinyújtja a kezét és megerősít, aki elé nyugodt szívvel oda tudok borulni, és ha kell, még el is mondhatom azt a vádló mondatot, Uram, ha itt lettél volna, mert nem fordít hátat, és nem zavar el magától. Átérzi a sorsomat, és bőjben meg kell erősödnünk ebben, hogy az élő Isten így tervezte meg az ember megváltását, az ember felszabadítását, hogy az ő egyszülött fiát elküldte ebbe a világba. Mert Isten cselekszik, még akkor is, amikor vár, amikor két napig egy helyben marad, amikor nem indul, amikor nem imádkozik, Isten akkor is cselekszik. És ezek az Isten cselekedetek, ezek a jelek, melyek azt munkálják, hogy hozzá kerüljünk közelebb. Mert Krisztus közelében is lehet az élet szétszóratásában lenni. Úgy gondolom, hogy az én hitemet nem érheti semmi olyan külső tényező, aminek következtében megkérdőjelezném Krisztus létét. Amikor stabilan két lábbal állok az élő Isten előtt, akkor is lehetek szétszóratásban, a túlzott önbizalmammal. Amikor úgy gondolom, hogy nekem ezt az Úristen úgyis pozitívan és jóra fogja írni, ki másnak nem, ha nekem nem, aki vasárnapról vasárnapra itt vagyok az ő szent házában, aki olvasom az igét naponta, aki imádkozom reggel és este akár, álmatlan óráimban éjszakánként. Hidd el, testvérem, ilyenkor is lehetünk szétszóratásban. És szükség van arra, hogy a jelek, amelyeket az Úristen újra és újra elénk tár, azok hozzávigyenek közelebb. Egy-egy baráti szó, egy telefonhívás, egy zörgetés, akár a fizikális ajtón, vagy életünk nagy ajtaján, egy elejtett fél szó is lehet az Isten cselekedete. Látnunk kell. És ezt kell naponta elkérni az élő Istentől, hogy tudjuk látni, és tudjuk érteni ezeket a jeleket. Jelek, melyek után az emberből elmúlik a kételkedés, és marad az Isten. A 45. verset nem olvastam, de engedjétek meg, hogy megosztam veletek. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Jelek, amelyek láthatók, és láthatóvá teszik az Isten közellétét. Lássuk azokat a jeleket is, amelyek nem láthatók, amelyek hirdetik, hogy az Isten velünk. Ezekre a jelekre nagyon nagy szükségünk van, mert a Szentlélek világosítja meg előttünk, és teszi érthetővé számunkra az Isten cselekedetét. És még egy heidelbergi K.T. kérdést szeretnék megosztani veletek. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményeinek részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkbe gerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Nem hiába való az ige fölé hajolásunk, és nem hiába való a Krisztus vendégségébe való közösségünk. Adja mindenható Isten, hogy ezek a látható és láthatatlan jelek is erősítsék a mi reménységünket, hogy az Úristen azon munkálkodik és azért cselekszik, hogy összegyűjtse az ő szétszóratásban lévő gyermekeit. Mert egyedül Isten irgalmát kell magunkhoz ölelnünk, és elfordítva önmagunkról a tekintetünket, egyedül Krisztust kell néznünk. Calvin tanít erről az institúcióban. Nézzük ezt a Krisztust, és lássuk a hétköznapjainkban is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk testvérek. Felséges Istenünk, megtartó mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a reménytelenségeinkben is odahajolsz hozzánk, együtt sírsz velünk, megerősíted a mi hitünket, hogy a legnagyobb veszedelmek közepette is hitvallóid lehessünk ebben a világban. Add, Urunk, hogy ne akarjunk kibújni ez alól a küldetés alól. Add, hogy valóban alkalmas és alkalmatlan időben is tudjunk vallást tenni arról az Úr Jézus Krisztusról, akit azért küldtél el ebbe a világba, hogy a te szétszóratásban lévő gyermekeidet is összegyűjtse. Te áld meg a mi bőti csendességünket, előtted való megállásunkat. Nyisd meg szemeinket, ne csupán mások terheinek meglátására, ne csupán arra, hogy mások gyengeségeit vegyük észre, hanem legfőképpen önmagunk színről színre látására. Segíts ebben szent lelked által, hogyha már látjuk mindazt, ami tőled elválaszt, akkor tudjuk megvallani, tudjuk elkérni tőled a megújulás ajándékát, megváltozott élettel, immár neked tetsző élettel tudjuk betölteni küldetésünket. Áld meg úrvacsorai közösségünket is, felséges Istenünk, hogy nem éltatlanul vegyük magunkhoz a szent jegyek drága ajándékát, hanem szolgálják hitünk erősödését, reménységünk épülését. Urunk Istenünk, hozzád könyörgünk anya szent egyházunkért, Dunántúli református egyházkerületért, Mezőföldi egyházmegyénkért. Hozzád könyörgünk a székesfehérvári gyülekezetért, a jelenlevő testvérekért, szeretteinkért, közelünkben s tőlünk távol élőinkért. Eléd visszük a betegeket, a kétségek között lévőket. Te adj reménységet és te gyújts világosságot az Úr Jézus Krisztus által az ő életükben. Légy a megszomorodott szívűekkel, a könyhullatásban lévőkkel. Erősíts bennünket hitünkben, gyámolíts bennünket a te ajándékaiddal, jeleiddel, melyek hozzád visznek közelebb. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, Uram. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Úr. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon békességet néked.